Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A monetáris tanács tegnapi ülésén változatlanul 6,75%-on hagyta az alapkamatot, és nem változott a kamatfolyosó két széle sem. Ezután Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke azt hangoztatta, a változékony pénzpiaci folyamatok, a geopolitikai feszültségek és az inflációs kilátásokat övező kockázatok továbbra is óvatos, türelmes megközelítést tesznek szükségessé. Meghiúsult a magyar vasúti gyártóvásárlás, a spanyol kormány elutasította a magyar Gantz-Mávag ajánlatát a Talgóra. A spanyol gazdasági minisztérium közleménye szerint a magyar befektetés nemzetbiztonsági kockázatot jelentene. A magyar konzorcium, amelynek tagja a Corvinus állami alap is, márciusban mintegy 619 millió eurós nyilvános vételi ajánlatot tett a Talgó összes részvényére. Jövő hétfőn megkezdődik Magyarország tengeri kikötőjének építése. A hvg.hu portál a Trieste kikötői hatóság közlése alapján írt arról, 2025. december 31-ig meddertisztítási munkák folynak majd a csatornában, amelynek rakpartján Magyarország tehát terminált létesít. A beruházás összértéke több mint 206 millió euró, jelenlegi árfolyamon 81 milliárd forint. Idén csaknem 13 millió tankönyv jut el ingyenesen a köznevelésben és a szakképzésben tanuló diákokhoz a tanévkezdésre, közölt a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, a korábbi fizetős és egyre drágább tankönyvek helyett a kormányzat intézkedése nyomán a diákok ingyen kapják meg a könyveket, amire családtámogatási intézkedésként tekintenek. Emlékeztetett arra, hogy 2010 előtt évről évre 8 év alatt 71%-kal drágultak a tankönyvcsomagok. Jövő héten szombaton rendezik meg Köcsén a 23. pikniket a Dobozi Kúrián, a meghívókat már elküldték. Legyen béke már, ez lesz a motto, a fővédnök és a főszónok Orbán Viktor miniszterelnök. A fővárosi törvényszék döntése szerint jogsértő a 13. kerületi Horn Gyula sétány elnevezése, ezért hatályon kívül helyezte a fővárosi közgyűlés erről szóló rendelkezését. A döntésről a sétány elnevezését kifogásoló fővárosi kormányhivatal számolt be. Közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a 20. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett. Viharkárok elhárításán dolgoztak este a tűzoltók több vármegyében is. Heves mellett Nógrád és Pest vármegyében, valamint Budapesten kérték a legtöbb segítséget. Az egységeknek villámcsapások, valamint autókra, házakra, utakra dőlt fák adtak munkát. Egy ráckevei szálloda kerti medencéjére dőlt egy faág, két ember könnyebben megsérült, őket a mentők kórházba vitték. Fennáll a nukleáris incidens veszélye a Kurszki atomerőműnél, jelentette ki a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója, miután az orosz elnök meghívására felkereste a létesítményt. Rafael Grossi szerint az a tény, hogy az erőműtől néhány kilométerre harci cselekmények zajlanak, nagy nyugtalanságot kelt a biztonsági rendszerrel kapcsolatban. Vladimir Putyin múlt héten jelentette be, hogy Ukrajna megkísérelt dróncsapást mérni a létesítményre. Ukrajna nem újítja meg az orosz gáz tranzitjára vonatkozó szerződést, jelentette ki az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky egy kijevi fórumon úgy fogalmazott, ha európai cégek igényt tartanak a tranzitra, Kijev megfontolja a kérésüket. Arról is beszélt, szeptemberben találkozik Joe Biden amerikai elnökkel. Az ukrajnai rendezés lehetőségéről egyeztetett telefonon Vladimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök. Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter előzőleg azt hangoztatta, ha a nyugat érdekelt az európai helyzet normalizálásában, akkor tárgyalóasztalhoz kell ülnie, és az Oroszországgal szemben ultimátumokat megfogalmazó Zelenszky formula nélküli becsületes párbeszédet kell folytatnia. 1 milliárd euróval járulna hozzá árvízkárok enyhítéséhez több uniós országban az Európai Unió. A támogatás Olaszországot, Szlovéniát, Ausztriát, Görögországot és Franciaországot érinteni a 2023-ban pusztító árvizek utáni helyreállítás költségeihez. 60 napra lefoglalták az Orvosok Határok Nélkül szervezett földközi tengeren tevékeny hajóját Salerno kikötőjében, mivel az olasz hatóságok szerint a szervezet megsértette a hatályos migrációs előírásokat. A kapitányra 3300 euró pénzbírságot szabtak ki. A norvég felségjelzési hajót 2021 tavasza óta bérli a szervezet, kizárólag az olasz partokra szállítják az embereket. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, helyenként gomoly, illetve fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A csúcsomérséklet 32-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat ismételten ma 2024. augusztus 28-án szerdán. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Karkus István, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet rövidesen reggeli játékunk követ egészen 9 óráig. 9 órakor hírekkel jelentkezünk, utána pedig a múltunk pillérei történelmi műsorunkban a mai alkalommal 10. Pius pápáról hallanak.
Ő egy olyan pápa volt, aki a lelkipásztori dolgokra nagyon odafigyelt, és majd szépen nézzük sorba kategóriánként, hogy milyen módon vezette az egyházat. Talán kezdjük nála is a politikai kérdésekkel, hogy hogyan is viszonyul a korabeli politikumhoz, a különböző államokhoz. Az első, amit meg kell nézni, ugye az Olaszország. Az olasz királyság, amely még továbbra is ellenséges a pápasággal szemben, tehát nem hajlandó a pápáknak kívánalmának eleget tenni, tehát nem hajlandók visszaállítani az egyházi államot semmilyen formában.
9 órától külön műsort szórnak kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink. A hírek után többek között Kis Mihály szappan főzőmesterrel beszélget szakmája szeretetéről a műsorszerkesztője Farkas Erzsébet.
Osszuk meg a kedves hallgatókkal, hogy a kezemben egy 1935-ből származó szappan tartok én most. Erről mit tudhatunk?
Hát ez volt ez a régi fajta szappan, amit majdnem minden háznál készítettek, de hogy tetszik is látni külleményre is, vagy egyáltalán az illatára is, az már a mai kornak nem felel meg, de ez egy nagyon jó szappan volt, én ezzel bátran meg tudnék most is borotválkozni, fürödni, semmi bajom nem lenne tőle, pedig ez 1935-ben készült. Hát régen a padláson szállítgatták ezeket a szappanokat.
A 9 órai hírek után Tokaj adónk kilátó című összeállításunkkal jelentkezik, és ebben először a Badacsony-Tördemici első integrált geodinamikai állomást mutatjuk be, majd megismerhetik Hajdú Dorog szent emberét, s végül Bozók Ferenc atya egyik eszéjével búcsúzunk. Most ajánlunkban Butkó József néprajzkutatót hallják.
Annyira összebarátkozott egy székely szekerező kereskedővel, hogy felkérezkedett hozzá, és elment vele. Nem szólt a szüleinek természetszerűleg, akik persze halálra izgulták magukat, keresték, míg aztán hetek múltán kiderült, hogy valami nagy messzességben van, valahol Erdélyben, Székelyföld peremén, és ott valami baleset érte. Történt, hogy fáramászás közben leesett, és olyan mértékben megsérült, hogy maradandó károsodásra keletkezett, de nem fizikai értelemben, hanem szellemi értelemben.
10 órától összekapcsolódik mind a 9 adónk műsora. Hírek, majd szószóló. A mai műsorban az Egri Főegyházmegye tanívnyitójáról számolunk be, majd egy medjugorjei zarándoklatról szóló könyvet ajánlunk figyelmükbe. A szószóló után a lélekszava jelentkezik. Az imádság éve alkalmából a rózsafűzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafűzér első titkáról lesz szó. Kormos Csaba atya gondolatait hallják.
Minél jobban eltávolodik az ember az élő Istentől, Jézus Krisztus Istenétől, annál nagyobb kínokat, fájdalmat és pusztulást von magára. Homo homini lupus, ember embernek farkasa. Napjainkban ez a kép tárul elénk a híradásokból. Nem szent az emberi test, tagadják a lélek valóságát, megszűnt az élet szentsége és sérthetetlensége.
A 11 órai híreket az otthon ízei követi. A mai műsorban a csirkemell változatos felhasználását ismerteti meg önökkel Süye Károlyné.
2003-ban New Yorkban a kínai büfékben ettem hasonlót, mint ez volt, és hát ehhez viszont a csirke mellett, tehát körülbelül fél kilónyi csirke mellett 2-3 centis kockákra vágjuk, és ezt is bepácoljuk 2-3 órán keresztülre legalább, amihez teszek fehér borsot, ételízesítőt és kevés olívaolajat, ebben nem teszek mustárt meg ilyesmit, és akkor ebbe 2-3 órán keresztül áll a csirke kocka.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni rádióadását, majd a napversét és azt követően a napimáját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az órangyalát, 12:05-től pedig egyházi hírekkel jelentkezünk. Szólj Uram, a mai napi evangéliumi perikópa következik ezután 4 nyelven. A szentek szent életű emberekben ma Szent Ágostonról hallanak, és elmondjuk az imát Csepelényi György boldog elvatásáért is. Ezt az órát, tehát 13 óra előtt névnap és kalendárium című kis műsoraink töltik ki. A 13 órai híreket követően a Nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunkat kísérhetik figyelemmel. A mai alkalommal államalapító királyunk Szent István Imre herceghez írt intelmeinek második részét ismerteti meg önökkel, dr. Hanisné Petróval írja, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára.
A lengyel hagyományok viszont még azt is tudni vélik, hogy nem azonnal halt meg, hanem több napi gyengélkedés után ugyanabban az órában, mint Krisztus. Az idézet? Nem sokára a nemes Imre, Sklavónia hercege, gyengélkedve 8 napig bágyarozott, a 9. napon a 9. órában kilehelte lelkét, amelyet a szent angyalok osztályrésze szerint maguk közé fogadtak. Felesége pedig, aki sértetlen volt, állandóan vele maradt, a 7. napon vasárnap költözött el az Úrhoz.
13:40-től kinyitjuk népzenei kincsestárunkat is. Műsorismertetést ma legközelebb 13:55-kor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!
Égen, vakító napsütés, éjjel a sötétben.
Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
8 óra 19 perc van, és ahogy hallgattuk az elmúlt percekben a Republik dalát, nekem leginkább Kosztolányinak az Akarsz-e játszani című verse ugrott be, és ezt a kérdést teszem föl. Akarsz-e, akarnak-e játszani a ma délelőtt, a ma reggel folyamán? Két könyvünk is van. Mondhatjuk, hogy testvérek, egymás után születtek. Katona István püspök tollából a Szentek Szent Életű Emberek harmadik és negyedik kötete várja magazdáit. A Szent Gellért Kiadó és Nyomda adta ki, s juttatta el szerkesztőségünkbe, innen pedig megy tovább szerencsés nyerteseinkhez. 8 óra 20 perc van, és most egy kicsit azért igazodunk a mai naphoz. Egyelőre erről többet nem mondok el, majd kiderül, hogy mivel, s hogyan, miként. Most egy műből hallunk egy részletet. Kérdésem, hogy kinek a műve, és melyik műve az, amiből talán most a legikonikusabb részt olvassa fel Frank Ildikó, aki tette ezt a Művészek az otthoni oktatásért program keretében. Tehát ha tudják, hogy kinek a műve, és melyik műve, hívják a 36-os körzet 510-610-et.
Gondolataim mindig mélyebbre hatoltak. Mikor aztán lelkem titokzatos mélységeit felkutatták, és nyomorúságomat a maga egész mi voltában szemeim elé összehordták, rettentő vihar támad bennem, amelynek nyomában elerett könnyeim zivataros áradata. Úgy éreztem, hogy egyedül jobb lesz elsírnom könnyeimet, hogy tehát szabadon kiszakadhasson belőlem minden könny és minden sóhajtás. Felugrottam Alüpiusz mellől, és elmentem olyan messze, hogy jelenléte immár nem lehetett terhemre. Úgy is észrevett már valamit rajtam. Azt hiszem ugyanis, hogy mondottam neki valamit, s hangom rezgése megmutatta neki, hogy tele vagyok könnyekkel. Eltávoztam tehát mellőle, ő meg ott maradt ülőhelyünkön, s mérték nélkül csodálkozott. Leroskadtam, azt sem tudom, hogyan az egyik fügefa alá, s szabadon eresztettem könnyeimet. Patakként omlottak szemeimből, kedves áldozatul neked, s talán nem ezen szavakkal, de ebben az értelemben szakadatlanul panaszkodtam előtted. És te, Uram, meddig? Ó, meddig haragszol egészen? Ne emlékezzél régi gonoszságainkra. Mert éreztem, hogy bűneim rabja vagyok, és panaszos szóval kiáltoztam. Mikor lesz vége ennek az örökös holnapra hagyatkozásnak? Miért nem most mindjárt? Miért nem szakajtja meg ez az óra életem gyalázatosságát? Így sóhajtoztam, s szívem a legkeserűbb bánat könnyeit sírta. Egyszer csak fiú vagy leány hangot hallok a szomszédházból. Énekelt, s ezt ismételgette. Tolle lége, tolle lége, vedd, olvasd, vedd, olvasd. Arcom pillanat alatt megváltozott, s lázasan kutattam emlékezetemben, van-e valami olyan játékfajta, amelyben a gyermekek ehhez hasonló éneket szoktak énekelni, de nem emlékeztem, hogy bármikor hallottam volna. Visszanyomtam könnyeim áradatát, s felugrottam, mert semmi mást, égi parancsot láttam a jelben, hogy nyissam ki a Szentírást, s olvassam el a szemembe ötlő legelső fejezetet. Antóniuszról is beszélték, hogy az evangélium olvasásra érkezve neki szóló intelemnek vette az éppen felolvasott szavakat. Menj, add el, amit vagyon, és oszd a szegényeknek, és kincsed leszen a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. És egy csodálatos szózatra, tüstént hozzád pártolt. E gondolat hatása alatt visszasiettem oda, ahol Alypius ült, mert oda tettem az apostol könyvét, mikor fölkeltem onnan. Fölkaptam, kinyitottam, s egyetlen hang nélkül olvastam azt, amire tekintetem legelőször esett. Nem tobzódásokban és részegeskedésekben, nem ágyas házakban és szemtelenségekben, nem versengésben és irigykedésben, hanem öltözzetek az Úr Jézus Krisztusba, és a testet ne ápoljátok a kívánságok szerint. Nem akartam tovább olvasni. Nem is volt szükséges. Amint ugyanis a mondat végére értem, mintha a biztos megnyugvás fénye árasztotta volna el szívemet, a kételkedésnek utolsó árnyéka is eloszlott belőlem. Ujjamat vagy egyéb valami jelet odatéve betettem a könyvet, s immár egész nyugodtan mindent elmondtam Alypiusnak. Azt, hogy ő benne mi ment végbe, nekem sejtelmem sem volt róla, a következő módon közölte velem. Először is látni akartam, mit olvastam. Megmutattam. Elolvasta, de tovább, mint én. Nem is tudtam, mi a mondat folytatása. Ez volt. A hitben erőtlent pedig karoljátok fel. Ő meg ezt a mondást vonatkoztatta magára, és ezt meg is mondta nekem. Az intelem őt csak megerősítette. Ő ugyanis minden késedelem és vergődés nélkül érlelte meg elhatározását, s életmódjával egyébként is teljesen egybevágó jó szándékát. Erkölcsök dolgában úgy is régóta magasan állott fölöttem. Onnan anyámhoz siettünk. Jelentjük a dolgot, örül. Elmondjuk, hogyan történt. Újjong örömében, győzelmet emleget, s áldást mond neked, ki mindent megtehetsz bőven azon túl is, amit kérünk, vagy értünk. Mert látta, hogy sokkal többet megadtál bennem, mint amennyit panaszos könnyeivel és sóhajtásaival kérni szokott tőled részemre. Magadhoz fordítottál ugyanis egészen. Már nem kívánkoztam feleség után, már nem voltak földi reményeim, hanem együtt álltam anyámmal a hit irányzóján, ahol engem sok-sok évvel ezelőtt neki megmutattál. Sírását örömre fordítottad bővebben, mint reménylette, és sokkal tisztábbra és bensőbbre, mint amin őt érezhetett volna régi vágya teljesülésén, a tőlem származó unokák látásán.
8 óra 27 perc van, elhangzott a részlet, kedves hallgatóink, és megtudjuk, hogy kinek s mely művéből. Hozta Isten, szeretettel köszöntöm.
Jó reggelt kívánok.
Jó reggelt.
Szent Ágoston Vallomások című művének a legismertebb részét hallottuk.
Így van, ez a úgynevezett, nem tudom, hogy úgy nevezik-e, de nevezhetjük úgy, hogy a tollelége rész, vedd és olvasd. Ez tulajdonképpen a megtérésének, mint hallottuk, a kezdete volt, és erről a folyamatról nagyon sokat és nagyon hasznosat lehet olvasni a vallomásokban. Szerintem mindenkinek ajánlható. Aki nem tud olvasni már esetleg a kora, vagy esetleg a környéken nincs könyvtár elérhető közelségben, de internete van, az interneten is megtalálja hangos könyv formájában Szent Ágostonnak ezt a művét. Köszönöm szépen. Egyébként ma ugye egy kicsit mondtam, hogy igazítjuk a reggeli játékot.
Hallottam Katona István püspök atyának az ismertetését, de ezt a részletet ismertem.
Így van, ma ugyanis Szent Ágoston napja van, őre emlékezik az egyház egyházatyára, nyugati egyházatyára és egyháztanítóra. Nagyon érdekes a könyve is, és szerintem, ha a komolyabb teológiai műveit talán kissé magasnak is tarthatjuk, de ezt a művét szerintem annyira olvasmányos, hogy mindenki, aki kézbe veszi, tollelége, az nem tudja majd letenni. Köszönöm szépen, hogy velünk játszott. Mondtam is, ha már említette Katona István püspök atyát, hogy a Szentek Szentéletű Emberek harmadik, illetve negyedik kötete az, ami a mai napon elérhető.
A negyediket szeretném kérni.
Nagy szeretettel fogjuk majd önnek postára adni, és ebben egészen pontosan október és december azok a hónapok, októbertől decemberig azok a hónapok, amelyek szentjeit, szentéletű embereit magában foglalja a negyedik kötet.
Szerkesztő úr, van egy perc.
Persze.
Egy olyan szép kis imád, fohászt találtam megint a gyémesvölgyi csángóktól. Paradicsom kőkertjébe, aranyszőnyeg leterítve, rengő bőcsű közepibe, a kis Jézus fekszik benne. Bal kezibe aranyalma, jobb kezibe aranyvesző, mikor ezt ő megharsantja, zúg az erdő, zeng a mező. Sose láttam szebb termőfát, mint az Úr Jézus keresztfáját. Vérvel virágzik, szent lélekkel gyümölcsözik. Az angyalok eljövének, mennyországba csendítének, az aranyos misére készülének. Édes áldott szent napjaim, akik tőlem eltelének, gyónásolást nem tehetek, igazságot nem keresek. Nyújts kezed, Mária, nyíts kaput, angyal, hogy mehessünk a kerekég alatt, a lobogó csillag felett. Ámen. 1913-ban jegyezték ezt le.
Köszönöm szépen, és igazából egy ilyen ima reményében választotta ki önt Karkus Pisti, a ma reggeli nyertesnek, és köszönjük szépen, hogy ezt megosztotta velünk.
Annyira szép, mint hogyha egy verset olvastunk volna. Köszönöm szépen.
Igazából mondhatjuk rá, hogy népköltés, hiszen az ilyen imáknak nem tudjuk a szerzőjét, szájról szájra adták tovább és formálódott. Ezért is lehet egy-egy hasonló imának különböző változatait. Talán már nem lehet felgyújtani, de hála Istennek még annak idején megtették, és ebben Erdélyi Ruzsának óriási úttörő szerepe volt.
Igen, meg jelent meg ez a Nyitsd kaput, angyal ilyen címmel, és azt hiszem táncos, nem tudom már a keresztnevét, a gyűjtésében.
Táncos Gábor, én úgy tudom.
Igen.
És ha minden igaz, akkor van egy ima, amit igazából elfelejtettünk, mi már legalábbis itt az Egri főegyházmegyében nem imádkozzuk, pedig Szent Mihályhoz szól, a Szent Mihályhoz szóló ima, de a Veszprémi egyházmegyében, főegyházmegyében minden mise után nem a papi hivatásokért imádkoznak, mint itt, hanem a Szent Mihály imát mondják el magyar nyelven. Ez egyébként nagyjából része is volt a régi latin nyelvű misének.
Hát én nagyon szeretem ezeket, és hogyha ilyen rosszabb napjaim vannak, akkor ezeket olvasgatom.
Ne legyenek rosszabb napjai, csak jobb napjai legyenek, ezt kívánom önnek is, és mindannyiunknak.
Dicsértessék a Jézus.
Mindörökké amen, és néhány programmal hadd ajánljak, hadd járuljak hozzá, hogy jobb, tartalmasabb napjaik lehessenek. Az Európai Denevéré idén már a 18. alkalommal kerül megrendezésre itt Magyarországon, azon belül is Eger, illetve Felsőtárkányban, a Nyugati Kapu Látogató Központban, ez a busz végállomása, onnan lehet begyalogolni. Szombaton kezdődik a program, 18 órakor lesz előadás és terepi hálózás, detektorozás, és ennek során megismerhetjük ezt az emlősökhöz tartozó hasznos repülőállatrendet. Az előadást a denevérekről Gombkötő Péter gerinces zoológiai szakreferens tartja, a Bükki Nemzeti Park munkatársa. És 19:30-kor, tehát amikor már kezd egy kicsit sötétedni, és a denevéreket esetleg szabad szemmel kevésbé látnánk, de hangdetektorral és hőkamerával megfigyelhetjük őket. A részvétel ingyenes, és hála Istennek nem írták most oda, hogy a regisztráció kötelező. Mindenkit szeretettel várnak, tehát 18 órától Felsőtárkányban, a tóparton, a Nyugati Kapu Látogatóközpontban. És a Kódex zenekar ad élő koncertet, 100%-ban élő zene, Sátoraljaújhelyen, a Kazinczy Ferenc Múzeum udvarán, most szombaton 18 órától. Népszerű klasszikus és rockzenei feldolgozások hangzanak el, többek között Bach, a Jethro Tull, a Beatles, a Rolling Stones és Jimi Hendrix művei csendülnek fel. A belépés ingyenes, és mindenkit szeretettel várnak. Aki szereti a szilvát, kevesen vannak, akik nem, azoknak ajánlom a noszvai szilvanapot, amely most hétvégén kerül majd megrendezésre 10 órától a gazdaházban. Meg lehet találni ide Deák Ferenc utca 40, ez a posta címe. Bemutatják a hagyományos szilva lekvárfőzést, lehet majd vásárolni is, nem csak lekvárt, hanem kézműves és helyi termékeket, valamint szilva lekváros buktát, és más kemencés süt is finomságokat. A programok is színesítik a kint létet, a Szépen Szóló Társulat a Brémai Muzsikusok című előadást adja elő gyerekeknek, van írva, de szerintem mindenki jól fog ezen szórakozni. Lesz mesterségbemutató a Pajtában, kreatív foglalkozás a Manufaktúra klub műhelyel, a belépés díjtalan, és aki ott szeretne ebédelni, arra aszalt szilvás szarvasgulyás vár. Kedves hallgatóink, 8 óra 35 perc van, a zene után folytatjuk a játékot. Óra 39 perc van, kedves hallgatóink, a második fordulóhoz érkeztünk. A Szentek Szent Életű Emberek negyedik kötete már gazdára talált, a harmadik azonban még várja leendő olvasóját. Nem kell más tenni azért, mint hogy megnyerjék, mint hogy telefonáljanak a 36-os körzet 510-610-es számra, de nem elég csak telefonálni, a helyes megfejtést is meg kell majd mondani Karkus Istvánnak, és ő ejti meg majd a sorsolást az anyag végén. Ez egy 10 perces anyag, tehát bőven van idő gondolkodni és telefonálni. A kérdésem csupán annyi, hogy hol járunk. Egy ország neve a mai megfejtés, és a következő percekben Lázár Imrét halljuk.
Ott jöttek létre az első szerzetesi közösségek, és ott írták az első kolostori regulákat, és ennek a mintájára terjedt el, tehát többek között Szent Benedek regulája is, Szent Pachomiosz reguláját követi, és a szerzetesség története azért is érdekes, mert a legősibb, legtisztább formájában szemlélhetjük meg a mai napig ezeket a kolostori közösségeket, az ő életüket, az ő viszonyukat a külvilághoz, és olyan példaként szolgálnak arra, hogy mennyire fontos az ember életében a lelki dimenzió, ami a mai modern európai ember számára is egy nagyon fontos üzenet. Először is én látogatóidőbe mentem el ezekbe a kolostorokba, először is, illetve hát tekintettel arra, hogy sokat dolgoztam együtt a Kopt Ortodox Pátriárkátussal, ott könyvtárban dolgoztam, tehát olyan ismeretekre tettem szert, olyan támogatókra találtam, akik segítettek egy-egy kolostorba eljutni, és segítettek abban, hogy ott engem úgy fogadjanak, hogy a kutató munkámat el tudjam végezni. Mindig megható volt, hogy mennyire kedvesen, melegszívűen fogadtak. Volt időszak, amikor ők böjtöltek, de engem terített asztallal váltak. Hozzá kell tenni, hogy a világegyházban a Kopt egyház tartja a legtöbb böjti napot, tehát legalább az évnek az egyharmadában ők szigorú böjtöt, különösen a kolostorokban szigorú böjtöt tartanak. A Szent Katalin kolostor különleges, és mondhatni nem is minden vonatkozásban illik bele a kolostorok vonulatába. Először is azért, hogy ez nem kopt kolostor, ez egy ortodox görög kolostor, ez egy bizánci alapítvány, és ennek bibliai története van, hogy miért épp ott van kolostor, hiszen a kolostor fölé magasodó hegy nem más, mint a Hóreb, ahol Mózes az Úrtól átvette a 10 parancsolat kőtábláit. A hegy alatt található völgyben van az a hely, amelyet az égő csipkebokor helyeként tisztelnek már ősidők óta, és tulajdonképpen ezért települtek oda remeték, először nem közösségben, hanem szétszórva, és a hagyomány szerint Nagy Konstantin édesanyja Szent Helena alapította, szervezte a szétszórt remetéket közösségbe, kolostorra, és az első kolostor, ami létesült, az tulajdonképpen az égő csipkebokor kolostora volt. Utána történt az a csodálatos eset, hogy az ott élő szerzetesek csodálatos módon a Mózes-hegy, a Hóreb-hegy melletti még magasabb csúcson, Szent Katalin hegyen megtalálták alexandriai Szent Katalin holttestét, amelyet a legenda szerint a Szent Mártír halála után Alexandriából angyalok vittek a Szent Katalin hegy tetejére, és amikor ezt a szent erekjét megtalálták, és ünnepélyesen levitték a templomba, a kolostort is neki szentelték, így lett Szent Katalin kolostor. Mai állapotában a kolostor 6. század, és gyakorlatilag azóta nem is nagyon sokat változott, Justinianus császár építette, és egy nagyon különleges kolostor, hát ez egy nagyon elhagyatott helyen van, egy sivatagban, de ez nem homoksivatag, hanem ilyen sziklasivatag, magas zordon, de csupasz hegyek között, és ez tulajdonképpen kombinációja egy kolostori épületnek és egy katonai erődnek, mert ilyen funkciót is ellátott. Nagy, magas, nagyon masszív gránit tömbökből épült fal veszi körül, és hát itt található az egyik legősibb, teljesen éppen megmaradt ókeresztény bazilika templom, amelyben csodálatos színeváltozás mozaik található, szintén 6. századi, illetve a kolostor nagyon sok olyan műkincset, kódexeket, ikonokat őrzött meg, amelyek közül némelyik olyan nagy ritkaság, hogy a világon csak nagyon kevés maradt fönn abból a korszakból. Ennek az az oka, hogy Bizáncban volt egy ikonromboló időszak, amikor eltüntették az összes 6. század előtti ikont.
Ez volt a képrombolás?
Ez a képrombolás időszaka, és ebben a kolostorban, itt a Szent Katalin kolostorban nagyon sok olyan ikon fönnmaradt, ami ebből az időszakból való, és többek között ezek az ikonok az ikonográfia történetéhez is kulcsot adnak, mert az ott található nagyon korai ikonok rendkívül módon hasonlítanak az úgynevezett fajum portrékhoz. Ezek ilyen késő ókori falapra festett képek, amelyet a mumia arcára helyeztek el, és a hasonlóság okát a művészettörténészek abban látják, hogy az első szent erekjék, a mártírok erekjéi, amikor teljes testi erekjeként az arcukra helyezték a szentnek az arcképét, akkor sokszor nem tudták a testet, amikor menekülni kellett a keresztény üldözések alatt, nem tudták magát az egész erekjét magukkal vinni, hanem magukkal vitték az arcképet. És a későbbiekben az arckép vált a tisztelet tárgyává, és így alakultak ki az ikonok. Többek között a Szent Katalin kolostor ilyen ősi művészet történeti kérdésekhez is kulcsot ad.
Utolsó kérdésem az lenne, hogy támadnak-e, vannak-e hivatások a kopt egyházban, olyan hivatások, akik megtöltik, vagy élettel töltik meg a kolostorokat?
A 20. századtól kezdve, és ez a mai napig tart, a kopt vallási tudatosság reneszánszát éli. Ez nagyon érdekes, hogy minél nagyobb az üldöztetés, annál több ember választja élethivatásának azt, hogy az egész életét a többi ember lelki üdvének ápolására szentelje. A szerzetesek száma egyre nő. A koptok a lakosságnak körülbelül 10-15%-át alkotják. Ha belegondolunk, hogy most becslések szerint lakossága körülbelül olyan 95 millió, akkor alsó hangon is 10 millióan vannak, de lehet, hogy 15-en. És ezeknek az embereknek lelki támaszt kell adni, és nagyon sok férfi és nő szenteli az életét annak, hogy egyrészt erősítse ezeket az embereket, másrészt pedig példát mutasson abban, hogy lehet a hagyományokkal, a lelkiség felé, a vallás felé fordulva megőrizni az identitásukat. Nagyon érdekes, hogy a szerzetesek nagy része nagyon magasan képzett, művelt ember. Orvosi diplomával, mérnöki diplomával, jogi diplomával mennek el szerzetesnek, mert úgy gondolják, hogy a saját karrierjük helyett sokkal fontosabb az, hogy a közösségük életét szolgálják. Ezek az emberek rengetegen vannak, és nyelveket beszélnek, és gyakran utaznak külföldre, hogy a emigrált koptok, akik közül például Kanadában, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, de sőt, akár Németországban, de Magyarországon is élnek koptok, és van kopt közösség, van kopt templom, tehát őnekik is lelki támaszt nyújtsanak, a közösségi érzést erősítsék bennük, és hát természetesen ők külföldön megtanulják a nyelvet, tehát minden nehézség nélkül kommunikálhat velük az ember angolul, németül, vagy akár más nyelveken is. Minden kolostorban vannak kijelölt szerzetesek, akiknek kifejezetten az a feladatuk, hogy az odalátogató külföldit körbevezessék, megmutassák a kolostor műkincseit, elbeszélgessenek velük, és én magam is nagyon sok ilyen szerzetessel kötöttem életre szóló barátságot, és csodálatos emlékként őrzöm azokat a napokat, amiket velük együtt töltöttem.
Gondolom sokan vannak így, bár kevesen juthatnak be olyan szinten a kolostorokba, azon országban, amelyről most hallottunk, mint Lázár Imre, akit hallottunk, de melyik ország is ez? Szeretettel köszöntöm, hozta Isten!
Csertesék a Jézus Krisztus!
Mindenki!
Makó Balázs vagyok, Tokajból.
Örvendek!
És a mi kereszténységünk első kolostorai Egyiptomban alakultak ki, a IV. Században Krisztus után, és a Szent Antal kolostor talán az, amelyik a legrégibb.
Nagyon eltetszett merülni ebben a témában. Járt már Egyiptomban?
Nem, sajnos nem jártam. Igazából nem merültem én el ebben a témában, de mindig érdekelt, és mindig olvasgattam a szerzetes rendekről, elsősorban a magyarországi szerzetes rendekről. Hiszen igen, a lakóhelyemen is több szerzetes rend is funkcionált korábban.
Például?
Például a pálosok, például a piaristák.
Aha. Igen, a piaristákról, a tokai piaristákról nemrégiben, vagy van is fönt egy előadás a Szent István Rádió honlapján. Igen, nem szakítom félbe.
Csak annyit akartam mondani, hogy a valamikori rendházuk, az tulajdonképpen még ma is áll, ma egészségügyi gyermekotthon működik benne.
Értem. Nagyon érdekes volt legalábbis számomra visszahallgatni ezt a régebbi felvételemet, és főleg az ikonok keletkezéséről szóló teória volt az, ami nagyon megfogott engem, mert valamikor láttam én ilyen múmia arc festmény kiállítást Bécsben a Kunsthistorisches Múzeumban. Ez már a végideje az egyiptomi kornak. Ugye a koptok, azok az ős egyiptomiak. Tehát azok leszármazottai, akik a piramisokat meg a királysírokat építették. Nyilván akkor még nem voltak keresztények, de valamikor mondhatjuk úgy, hogy az egyik bölcsője ringott itt, nem csak az egyháznak, de a teológiai gondolkodásnak is, lásd az alexandriai iskolát.
Igen, és a legnagyobb kopt közösség ma is Egyiptomban él.
Így van. Kétféle kopt van amelyik a pápa alá tartozik, van amelyik nem. Tehát ez egy ilyen dolog, és egy ilyen kopt misén, vagy liturgián részt venni katolikusoknak, az megfelel mondjuk egy Szent Mise látogatási kötelezettséggel. Én Szent II. János Pál pápa látogatásakor voltam ott, hát Kairóban még beengedtek a stadionba, de próbáltunk a Szent Katalinhoz utána menni, hát visszafordítottak mindenkit, az nem volt annyira nyilvános látogatási célja a pápának, nyilván ott a szerzetesekkel találkozott leginkább, és ott van a Hórep-hegy, fölé magasodik, ami más néven a Sínai-hegy, és ez 2285 méter magas, most néztem utána, mert megmásztuk, és ezek a szerzetesek az idők folyamán lépcsőt építettek föl szinte a tetejéig, nagyon nehéz megtalálni, de nekünk sikerült, és lépcsőn mentünk föl. Olyan hideg volt, hogy még hógolyózni is tudtunk a Hórep-hegyen, amennyiben ez nem szentségtörés, mert általában nem hógolyozni járnak oda az emberek.
Igen.
Nagyon szépen köszönöm a megfejtését, és akkor a Szentek Szent Életű Emberek harmadik kötetét adjuk önnek postára.
Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
Önnek is minden jót, Isten áldja, és még van néhány program a tarsolyomban, amely elsősorban a Bükk alján környékén élőket érdekelheti. Így például a 13. regionális fakitermelő bajnokság és a 2. Csendes József regionális néptánc találkozó egybekötve Bükkzsércen 31-én, tehát szombaton a rendezvényparkban. Amit kiemelnék, az az ökumenikus istentisztelet, utána fakitermelő verseny, mindez 9:15-kor kezdődik faültetés Csendes József emlékére, és 17 órakor kezdődik a második Csendes József néptánc találkozó. Nyilván nem lesz annyira csendes a fakitermelő verseny, de az is kitermeli majd a győztesét. És Deák Bill Gyula is föllép még hozzá Bükkábrányban a 74. bányásznapon, augusztus 31-én 20 órától. De lesznek még előtte is programok, így főzőverseny, valamint föllép a Bányász Fúvós zenekar is. Vattán pedig 13 órától várják a játszótérre az érdeklődőket, szórakozni vágyókat. Kiemelem a 21 órakor kezdődő első emelet élő koncertet. Ahogy nézem a tagokat, vannak benne régiek, de vannak újak is, azért egy fél emeletet ez még kitesz, vagy egy magas földszintet. Tehát Vattán 31-én falunap. Köszönöm szépen figyelmüket, és ezt a remek beszélgetést, amelyet én legalábbis nagyon élveztem hallgatóinkkal. Holnap nincs játék, mert csütörtök, de pénteken Farkas Erzsébet várja majd önöket. Megköszönöm kitüntető figyelmüket. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikai munkatárs Karkus István nevében is. Tikovics Ernőt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!